Az elején ugye egy kicsit általános dolgokról meséltél, de jó, hogy képbe helyeztél minket, akkor most egy picit két konkrétumról szeretnénk hallani, az egyik lesz a Kilimandzsáró, másik pedig Chile. Ez volt a két legemblematikusabb, vagy a legkülönlegesebb az elmúlt 3 évben?
Igen, tehát ezek mind emlékezetes mászások. Ami még ugye a kettő közötti, vagy az elmúlt 3 évben megvolt, az a Észak-Amerika legmagasabb vulkánja a Mexikóban, a Citaltépet, vagy Pico de Orizaba, vagy Csillaghegy, az is egy gyönyörű, szép, emlékezetes mászás volt.
Tehát... A Kilimandzsáros mászásról annyit már tudunk, mert az első fél órában elhangzott, hogy ott mindenképpen kellett bérelni
portereket.
Láttam egy-két fényképedet, azok a fiúk, akik a színes bőrükkel ott gondolom a helyiek voltak, ő mind porter volt?
Igen. Ez egy nagyon különleges, a Nemzeti Park területére csak is úgy lehet mászó szándékkal belépni, hogy kell alkalmazni portereket, és ez is meg van határozva, hogy egy turistára 3 teherhordót kell fogadni, és 2 emberre jut egy túravezető is, mivel mi 3-an mentünk, ezért 2 túravezetőt kellett még pluszba, tehát 3-unkat 11-en kísértek fel, és meg volt határozva, hogy 3 csomagot kellett összeállítani, az egyiket ott hagytuk a bejáratnál, a másik, azokat ugye nem volt rá szükség a túrázáshoz, a másik annak 12 kiló volt a maximális határa, ezekben a hálófelszerelések, ilyen technikai eszközök voltak, ezt vitte a porter, és a 6 kilós napi pak volt az, amiket mi vittünk magunkkal, víz, esetleg elsősegélyfelszerelés, váltóruha, ilyesmi.
De várjál, hát hogyha egy porter egy 12 kilós zsákot a hátára tesz, és egy porter kiszolgál 2 embert, akkor a másik ember 12 kilós zsákját hova teszi? Ez egy egyszerű matematikai kérdés.
Nem voltam egyértelmű, tehát egy mászóra kellett 3 portert választani. Fordítva. Tehát 11 porter vagy hordár volt az, aki segítette a hegyen való közlekedésünket, és tehát 9 teherhordó volt bennük, plusz a 2 guide.
Egyébként ezek a guide-ok, amikor mentek, akkor ők például főznek is rátok?
Természetesen, ugye ezért kellett.
Tehát úgy keltek fel, hogy szép ásítás, besüt a nap a sátorba, és akkor a guide-ok bekopognak, és hozzák a forró kávét?
Így, pontosan így történt, tehát az ő feladatuk, ezért kell, hogy egy emberre 3 portert válasszunk, mert ők a mi felszerelésünk, tehát a 12 kilós zsákunkon kívül hozzák a saját felszerelésüket is, ugyanúgy ugye feljönnek a legfelső táborig, ami 4700 méter, és hozzák a egész csapat részére az élelmiszert, amiből ők minden nap főznek, amíg mi ugye túrázgatunk. Éppen ezért ugye sokkal lassabban kellett haladni, minden fűszálat meg kellett néznünk, hogy ők is felérjenek, és nem voltak gyakorlott mászók, nem úgy, mint a nepáli serpák. Itt igazából a tanzániai kormány egy ilyen szociális munkaprogram keretén belül alkalmazza őket, és annyira jól fizetettek, ugye nem volt azért olcsó a Nemzeti Parknak, a portereknek a belépési díja. Ez 1200-1300 dollár volt fejenként, tehát, hogy ebből a bevételből ők finanszírozzák szinte 2 ilyen mászással, mert ez is limitálva van, hogy hányszor indulhatnak el egy évben hordárkodni. 2-ször maximum, és ebből a 2 munkából meg tudják oldani a családjuknak az éves bevételét. Tehát, hogy ez nekik azért nagyon-nagyon fontos.
Megint nem értek valamit. Azt mondtad, hogy amíg ti elmentetek túrázni, eddig ők főztek. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan haladtok fölfelé? Hanem van olyan is, amikor visszajöttök, mint mondjuk a klasszikus mászásnál?
Nem. Van olyan, aki visszajön, de mi azért a Marangó útvonalat választottuk, mert itt ez volt lényegében a szinte leggyorsabban teljesíthető útvonal, és ugye minél hosszabb útvonalat választottunk, annál drágább volt a költség, úgyhogy ilyen költséghatékony megoldásban, viszont megvolt a hátránya, itt ez egy 64 kilométer hosszú szakasz, és 1800 magassági szinten van a bejárat, és ugye 5800 95 méter a csúcs, tehát hogy ezt mind meg kellett tenni 4 nap alatt lényegében, mert már az 5-en lefelé jöttünk. És hát ugye reggel, ahogy mi befejeztük a reggelit, a porterek rögtön elindultak a útra felfelé több szakaszban, tehát minél a teherhordók már azonnal, akik a élelmiszereket vitték fel ők is, és akkor ugye akik pakoltak össze esetleg utánunk, ők indultak el a legkésőbb, hogy elő tudjanak készülni a főzéshez, mert hogy tényleg minden nap meleg reggelivel, általában rántottával, meleg teával, kávéval fogadtak minket, volt palacsinta ebédre, általában mindig kaptunk valamilyen meghatározhatatlan színű ízű. Nem vittünk magunkkal csomagot, hanem ezt is választani lehetett, hogy kérünk esetleg hideget is, majd vacsorázunk. Mi ezt választottuk, hogy mikor visszaérünk olyan délutánra, vagy felérünk a következő kembe, akkor ott kérünk egy meleg ellátást is, akkor nekik is ez így könnyebb volt, nem kellett annyit készülni. És tehát, hogy vártak minket valami levessel, ennek van egy kis érdekes, vicces története, mert hogy sose tudtuk igazából, nem nagyon ismertük ezeket a színek alapján, íze mindegyiknek ugyanolyan volt, hogy épp minek szánták, és azért a meleg íz az jól, vagy érzet az jól esett benne, és én ugye görög-katolikus vallású vagyok, és a házi áldást mindig el szoktam mondani, különösen az ilyen bizonytalan származású ételek előtt, mert ugye amit előtt az áldást elmondjuk, attól azon rajta van a Jóistennek az áldás, és nem leszünk tőle betegek. És akkor 4700 méteren, amikor felértünk, akkor egy ilyen zöld színű, én csak fűlevesnek hívtam, mert körülbelül ilyen fűszálakat tudtam benne felismerni, és én nem is kívántam belül lenni, ott ugye a magassággal már az étvágy is egyre csökken, viszont a mászótársam, ő mondta, hogy na hát ő azért annyira fázik, hogy ebből a meleg levesből lenne, és így meglögdösött, ugye én voltam az egyedüli vallásos, meglögdösött, hogy na, mondjad csak azt a mondókát.
ő is elbizonytalanodott.
Igen, de a pálinka is ilyen sokat segít.
Egyébként útközben van rá lehetőség, meg mód, hogy kikaptok a zsebetekből ilyen kis energiaszeleteket?
Igen, azt az a déli pakba azt mi magunkkal visszük, és akkor csokoládét, ilyesmit, energiaszeleteket, vizet, ezeket azért mi fogyasztottuk útközbe. Nem volt annyira megterhelő, ez egy kényelmes útvonal, napi olyan 10-15 kilométert kellett gyalogolni, és ez alatt a 10-15 kilométer alatt kellett olyan változó volt, de 1000-1200 szintet megtenni. Sok volt a látványosság, nagyon gyönyörű volt az élővilág, tehát tényleg, mint annak idején, ahogy környezetismeret órán tanultuk az esőerdőt, a 3 szintet, tehát nagyon szépen elkülönült, tényleg élőben láttam azt, amit annak idején megtanultam. Nagyon gazdag volt az állatvilág, a madárvilág, a majmok, nagyon, ha megálltunk egy picit csendbe, nem mozogtunk, akkor hirtelen így elkezdett élni az erdő is, hallottuk ezeket a hangokat, a kék cerkóf majmokat, akkor a fekete-fehér kolumbusz majmokat. Nagyon érdekes volt, hogy mondta a túravezetőnk, hogy este csak is fejlámpával menjünk ki, hogyha nagyon szükséges, a sátorból vagy a kisházból, mert ugye a majmok megtámadhatnak minket is, hát persze, hogy én nem mentem ki. Direkt úgy tartalékoltam az esti folyadék bevitelt, hogy nekem éjszaka ne kelljen kimenni, ugye sokszor szélsőséges körülmények között ér minket az éjszaka is, már így a hegyi tapasztalat az már úgy beállította nálam, hogy tudom a mennyiségeket, és csak hallottuk a csörömpölést, hogy a kukákat borogatják, makóknak körülöttünk, olyan hangja van, mint a kecskebékának, tehát hogy élt az erdő éjszaka, és olyan este 10 óra után volt az, hogy egy kicsit elhalkult, és akkor, mint a csend lett volna.
A chilei túra az mennyiben volt másabb, mint a Kilimandzsáró? Hiszen mondjuk földrajzilag, meg a földrajzot tanultunk, tudjuk, pontosan más hegyvonulatok, hegygerincek vannak, magasságok vannak.
Igen, nagyon érdekes és jó kérdés, mert hogy igazából, ha így az egyenlítőtől számított magasságot nézzük, akkor nem annyira távol áll egymástól a két csúcs, viszont itt a Kilimandzsárón a Kibón csak az negyedik-ötödik nap volt az, hogy a kősivataggal találkoztunk, és igazából ott már csak apró pókocskák, ilyen kis zuzmocskák voltak azok, amik a kövek között megmaradtak. A Atakama sivatag az viszont teljes mértékben ilyen, sőt, még ettől is sokkal szélsőségesebb, tehát én azért fel voltam rá készülve, hogy vulkanikus környékre megyünk, voltam már ugye így közel az egyenlítőhöz is, körülbelül tudtam, hogy mire számíthatok, de hát akkora meglepetést okozott negatív értelemben, hogy így nem győztem magam összepakolni, mind fizikailag, mind lelkileg, és az volt a megdöbbentő, hogy ugye a szemünkkel láttuk az óceánnak a távolságát, és ugye pont arra számítottam, hogy közel vagyunk az óceánhoz, és akkor ez a jó kis zajos esőerdős vidék majd a vége felé lesz ilyen sivatag. Hát nem, hogy itt az Antarktisz felül a Humboldt áramlat annyira hűti mind az óceánnak a vizét, mind a levegőnek a hőmérsékletét, hogy az óceánból nincs felszálló légáramlat, és hiába lennének magas hegyek, amik ezt megakasztanának is eső formájába leeshetne, hát ez itt teljes mértékben hiányzik. Cserébe azért kaptak plusz dolgokat, mert a világ legnagyobb rézi és aranybányái azon a vidéken vannak, és ugye Chilébe úgy érkeztünk, hogy Copiapóba kellett elmenni, onnan tudtunk elindulni magára a 10 napos expedícióra. Nem járt a Covid miatt Copiapóba még repülő, úgyhogy a fővárosban szálltunk le Santiago-ban, és ugye több mint 3000 kilométer hosszú Chile, ez körülbelül a középső részének az alsó részétől kellett a felső részig, tehát 1000 kilométert kellett átautózni ahhoz, hogy a fővárosból eljussunk Copiapóba.
Ez a csúcs akkor Chile északi részén van?
Hát a felső egyharmadának az alján.
Aha. Hát jó, igen, tehát északi része. Hiszen a Chile, mutatom, így hosszú.
Igen,
észak-dél.
így pontosan. És tehát, hogy Copiapó az egyik legnagyobb rész bányászvidék, és nagyon érdekes volt, hogy ilyen favellák voltak kialakítva, ezek a kunyhók, házak, ahol a bányászok idéglenesen eltöltötték az idejüket. A másik, ami ugye mi kell egy munkás embernek, mi általában férfiak legyen, meg a testi kielégülés is, tehát a lányoknak volt ott mindenféle fogadó helyiség is, ugye legyen kaja, tehát mindenhol gyors éttermek, meg éttermek voltak, és itt ennyiből állt az egész város. Így megfogalmazódott bennem, hogy sokszor hallottuk már ezt a szót, hogy porfészek, na hát most szembesültem vele, hogy ez az, amit így hívunk, hogy porfészek. És tehát innen ebből a faluból indultunk ki, vagy város, indultunk el a 10 napos expedícióra, és mindenhol a sivatag, sem térerő nem volt, egy-két bányászati részen volt térerő még az elején, de aztán amikor elértük a hegy vonulatát, ugye ezt a 4500 méteres magasságot, ott már azt néztük, hogy 230 kilométerre van a legközelebbi segítség, úgyhogy ez egy lelki nyomást is adott ránk, amellett, hogy maga a terep is nagyon-nagyon nehéz volt. Másik nagy ámulat, hogy ugye letöltöttük a térképet, hogy merre kell menni, van egy ilyen applikáció, amit mi szoktunk használni, és a szemünkkel ugye nem láttuk, mert csak a külsivatagot láttuk magunk előtt, egy nagyobb kövecskét, amit ugye ki kellett kerülni, és az útvonalat a térkép pontosan mutatta, hogy merre kell menni, hogy 50 méter balra, utána 45 méter jobbra, és teljesen úgy kellett közlekedni, és csodálkoztam rajta, hogy ez ennyire működik.
Volt mozgás, hasonló mozgás? Tehát ugye gondolom itt élő emberrel persze találkoztatok, mondjuk helyiekkel, akik ott élhettek, dolgozhattak, mondtad a bányászokat, meg azért lehet, hogy vannak ilyen kis falvak, egy-két ház elszórva. Nem rájuk gondolok, hanem ugyanúgy túrázókra, hegymászókra, mint ti?
Elhagytuk azt a részt, ahol a helyi lakosok esetleg egy-egy ilyen kis tanyát üzemeltettek, uh-huh. is ott azzal a 10 kecskével ellegeléztek, meg a bányászvidéket is elhagytuk, tehát igazából akikkel a hegyen találkoztunk, azok kifejezetten a túra miatt indultak el. Még 4200 méteren vannak tavak, ilyen sós tengerszemek, ugye ahhoz, de szaládó is tenger sós szemet jelent, és azon a részen, mivel nemzeti parknak a területe, így még volt egy-két turista, viszont hogy egyre közelebb húzódtunk a magassághoz, egyre kevesebb turistával találkoztunk. Volt egy-két elvetemült, az utolsó előtti táborba találkoztunk egy ukrán csapattal, nagyon taktikásak voltak, és egy nagyon sikeres, érdekes út, vagy megoldást választottak. Olyan régebbi típusú 4x4-es terepjárút választottak, ami még képes volt felmenni, és ők 6200 méterig fel tudtak menni terepjáróval, és akkor ott kiszálltak, dacolva ugye azzal, hogy esetleg a magaslati betegség ott éri őket, és onnan már ugye 4893-ra könnyebb volt felmenni, ellentétben velünk, míg 10 napig végig szenvedtük a magát az utat, és lényegében 4500 méter fölött töltöttük ezt az időszakot, csak az az élelmiszer állt a rendelkezésünkre, amit mi előtte megvásároltunk Kopiapóba, is magunkkal vittük.
Itt nem voltak segítők?
Senki nem volt, csak
mi négyen. Hány kilós volt a csomagod? Mert ugye ott egy 12 kilóst vitt a gájt.
Igen, itt nem számított a csomagnak a súlya, mert a terepjáróval elvittük. Az utolsó nap volt, az utolsó táborig 5500 méterre úgy vittük fel, hogy ugye kétszeri fordulóval, az az aklimatizációnak a része volt, és igazából nem volt különösebb jelentőség, hogy mit viszünk, viszont azt, hogy mindig azt tettük, amit saját magunknak megcsináltuk, és amikor már nem kívánod a sósat, nem kívánod az édeset, nem kívánod azt, ami...
Viszont egy kis pálinkát.
Hát az nem volt jó megoldás, vagy nem lett volna jó megoldás, mert már ott annyira a magassággal küzdünk, hogy még ez sem használ. Ja, nagyon magas volt az UV-23-as UV-sugárzása, 50-70 km per órás szelek, napkeltétől napnyugtáig is, csak folyton azt érezzük, hogy ezeket a szélkabátokat, héjrétegeket süvíti állandóan, és rázza rajtunk, mint hogyha ki akarna belőle rázni. A hideg is, napközben ugye érezzük a napnak az égető erejét, de a maga a hőmérséklet az nagyon ritkán volt plusz fok fölött. Úgy rettenetes szárazság.
Hát úgy sajnálom, hogy erre kényszerítettek téged, és akkor ezt kötelező érvényel meg kell tenned évente egy-két alkalommal ezt a szörnyűséget átélni.
Igen, igen, én is elcsodálkozom rajta, hogy én ezt önként szoktam vállalni. Nagyon érdekes volt, a Kilimandzsáron volt egy olyan élményem, egy igazi lelki élmény pont ezzel a témával kapcsolatban, ugye 5000 méter fölött másztunk már, és nagyon elfáradtam, ugye ez a vulkanikus talaj, mint a kohús alak, ez csúszik a bakancs alatt is. Egyet lépek fel, kettő csúszok vissza, már mindennel kivoltam, mondtam, hogy jó, mondom, én most itt leülök, volt egy lávabarlang 5200-5300 méter magasan, és mondtam, hogy mindenki azt csinál, amit akar, én itt most leülök, aztán eldöntöm, hogy egyáltalán akarok-e tovább menni. A többiek persze annyira fáztak, hogy ők tovább mentek, talán egy picit a magaslati oxigénhiánynak is köszönhető volt ez a fázás, mert én egyébként fázós vagyok, de ott pont nem fáztam, és hogy így leültem, és itt elővettem egy csokit bánatomba, hogy egyáltalán mit keresek én itt ahelyett, hogy otthon mennék nyaralni ennyi pénzért, szuper luxus utazásokat lehetne igénybe venni, és akkor így oldalra nézek, és meglátok egy táblát, amit egy Miskolci Egyesület rakott ki, és így elolvastam rajta, hogy Miskolci, és én ugye Miskolcon lakom. Hát mondom, mi ez, ha nem égi el? És ugye Teleki Sámuel munkásságának ezzel tisztelettek, hogy nem mi, hanem a 90-es években a Miskolci Alpin Klub kihelyezett oda egy ilyen résztáblát, és mondom, ez a jel, hogy ez engem megerősített abból, hogy ez az utam.
Anita, egy mondatod van a végére, hova megy a következő túrád? Mi van még, mi nincs még kihúzva piros áthúzó filctollal a kis táblázatodban?
Nagyon, tehát a szabadságaim napja határozza meg, hogy hová tudok elmenni. Így Európa országaiba terve van ugye Dánia, nagyon szeretnék így a téli időszakban, a sarki fény időszakában esetleg Izlandra eljutni, Skócia az, ami érdekel, és ugye hát Chilébe vissza kell mennem, nem jutottam fel a csúcsra, még 200 méter kellett volna a magasság, Bizottságban, Chile is esedékes, esetleg Pápua-Új-Guinea, úgyhogy majd mindig alkalom adja a lehetőséget. A Mexikót azt 5 nap alatt szerveztük meg, itt a Chilére több időt hagytunk, ezt 2 hét alatt, tehát végül is majd kitaláljuk.
Akkor lesz miről mesélned a következő alkalommal is, hogyha van kedved, majd eljössz, és akkor folytatjuk.